Szeretett testvérek, olvassuk és halljuk az igét Péter második leveléből. A második levél harmadik fejezetének harmadik versétől a 13-ig eképpen.
Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által lett elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvíze elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Imádkozzunk! Drága Istenünk, hálát adunk neked, hogy még tart a kegyelmi idő, még vársz ránk. Köszönjük, hogy te mindenkit meg akarsz menteni, és még van egy kis időnk, hogy mi is a győztes sereghez csatlakozzunk. Ne hagyj, hogy elpazaroljuk ezt az időt. Add, hogy minden percet veled tölthessünk, és minden alkalmat ki tudjunk használni, hogy lelkeket vezessünk hozzád. Drága Uram, bocsáss meg, amikor már elég jónak éreztük magunkat ahhoz, hogy ne szóljunk hozzád. Bocsáss meg, amikor minden fontosabb volt számunkra, mint te. Amikor egyedül akartuk magunkat kihúzni a sárból, és téged vádoltunk, ha ez nem sikerült. Bocsáss meg, hogy hiteltelen keresztények vagyunk, és csak szavakban éljük meg a hitünket. Add, hogy a mi hitünk élő és ható lehessen. A te szent lelked járjon át minket, hogy sugározhassuk a te szeretetedet a világban. Drága Urunk, próbáltunk már nélküled élni, de nem ment. Köszönjük, hogy az életünknek te adsz értelmet. A szeretetünk csak akkor lehet igazi, ha tőled való. Céljaink csak akkor vezethetnek jó irányba, ha tőled kapjuk őket, ha te szenteled meg őket. Kérünk téged, hogy te szenteld meg az egész életünket, hogy egész lényünkkel téged tudjunk dicsőíteni. Hálát adunk neked a te szent fiadért, hogy elküldted a földre, hogy emberként meghaljon helyettünk és feltámadjon. Szenteld meg a karácsonyra való készülődésünket, add, hogy közelebb kerülhessünk hozzád a mai Isten tisztelet által is. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Szeretett testvérek, olvassuk az igét tovább Ézsaiás könyvéből. Ézsaiás könyve 30. fejezetéből, a 8. verstől a 18. Most pedig menj, és írd föl jelenlétükben egy táblára, jegyezd föl egy könyvbe, hogy megmaradjon mindvégig örökre szóló okmányként. Bizony engedetlen nép ez, hazug fiak, fiak, de nem akarnak hallgatni az Úr tanítására. Azt mondják a látóknak, ne lássatok, a látnokoknak pedig, ne a valóságot lássátok. Mondjatok inkább hízelgő dolgokat, lássatok kedvünkre valókat. Hagyjátok abba ezt a módszert, változtassatok ezen az eljáráson. Hagyjatok békét nekünk Izrael szentjével. Ezért így szól Izrael szentje. Mivel megvetitek ezt az igét, zsarolásban és csalásban bíztok, ezekre támaszkodtok, azért úgy jártok bűnötökkel, mint a magas kőfal, ha megreped, és megdőlve leomlással fenyeget, bármely pillanatban összedőlhet. Darabokra törik, mint a fazekas korsója, melyet kíméletlenül összetörtek. Nem lehet találni törmelékei között akkora cserepet sem, amivel parazsat lehet venni a tűzhelyről, vagy vizet meríteni a tócsából. Mert így szól az én Uram, az Úr, Izrael szentje. A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok. A béke és a bizalom erőt adna nektek, de ti nem akarjátok. Inkább ezt mondjátok, nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk. Hát majd vágtatnotok kell. Gyorsan akartok hajtani? Hát majd gyorsak lesznek üldözőitek. Egy ember fenyegetésére ezrével elfuttok, öt ember fenyegetésére úgy elfuttok, hogy nem marad más belőletek, csak egy jelzőpózna a hegytetőn és egy zászlórúd a halmon. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Szeretett testvérek, Krisztus követő emberek, és nem keresztények is, ezekben a napokban készülődnek. Adventi koszorúk készültek, annak módját lehet hallani televízióban és máshol is. Valamire készül, valamire várakozik a világ, és várakoznak a hívő emberek is. És ez rendjén is van egyik oldalról. Azonban a ma olvasott bibliai szakaszunk egészen más várakozásról beszél. Mit cselekszik az Úr? Miközben mi szépen ebben az évben és annak rendje módja szerint ünnepre, karácsonyra, az Úr érkezésére várakozunk és készülődünk. Mit cselekszik az Úr? Ézsaiás könyvéből olvasott bibliai szakaszunk nagyon megdöbbentő képet fest a körülbelül 2700 évvel előttünk járt nemzedékről, az akkori Izraelről. És mit cselekedett akkor egy ilyen Izraellel szemben az Úr? Szólt. Na de hát szólt már máskor is. Szólt az Úr. A követeit küldte. Jöttek, szóltak az ő nevében, ahogy a régi ószövetségi szövegekben még a prófétát látónak nevezik. Nos, jöttek, láttak, mert az Úr láttatott velük, és szóltak. Azután utasította az Úr. Például írd föl, jegyezd föl mindazt, amit rád bíztam üzenetként, hogy megmaradjon mindvégig örökre szóló okmányként. Írd föl hogy előhívható legyen, ahogy ma mondanák, hogy újra megszólalhasson az üzenet. Aztán megint szólt az Úr. Ez a bibliai szakaszunk ezzel van tele. Szólt az Úr, utasított az Úr, küldött az Úr, szólt az Úr, többször szólt az Úr. Újra és újra ezt olvashattuk. Vagyis az Isten cselekedett. Mit tett a nép? Mit tett a körülbelül 2700 évvel korábban élt Izrael? Az a nép, amelyik egyfajta jólétben élt. Az a nép, amelyik úgy gondolta, hogy ilyen jó dolgunk sose volt. Nos, mit cselekedett ez a nép? Jöttek az Úr küldöttei, megszólította az Úr őket, és ez a nép azt mondta ezeknek a küldötteknek, ezeknek a látó embereknek, az Isten kijelentése által látó embereknek, hogy ne lássatok. Vagy ha már beszéltek az Úr nevében, ne a valóságot lássátok. Milyen félelmetes, amikor az ember a valóság elől menekül. Ne a valóságot lássátok. Mi volt a valóság? A valóság az volt, hogy Izrael népében egy viszonylagos jólét volt, rablás, csalás és korrupció által. Ugyanakkor északkeletről a szomszédos, hatalmas egyik világbirodalom ugrásra kész, hogy átlépje Izrael határát, hogy kirabolja, hogy bekebelezze ezt a kicsiny népet. Életveszélyes a helyzet. A küldöttek érzik, látják, mondják, hirdetik, hogy ez a valóság. Eközben mások a maguk is rablásával vannak elfoglalva, maguk csalásában bíznak, eközben fegyverkeznek, itt lovakról van szó, az ókori Közel-Keleten a ló, a harcban a fegyveres csúcs technika volt, a nagy erő volt és a gyorsaság volt. Nos, mit cselekedett a nép? Jöttek az Isten emberei, akik látták, hogy rettenetes veszedelem van közelben, szóltak, és a nép azt mondta, ne lássátok mindezt. A valóságot ne mondjátok el nekünk. Ne beszéljetek erről. Mert ugye, amiről nem beszélünk, az állítólag nincs. Gondolja már sok ezer év óta az ember. Vagy ha már annyira beszéltek, akkor beszéljetek hízelgő dolgokat, kedvünkre valókat, mondja az Úr, jellemezve ezt a népet. Hízelgő dolgokat, kedvünkre valókat mondjatok. Az Úr nagyon röviden fogalmazza meg, és nagyon röviden jellemzi a korabeli Izraelt, amikor így mondja, megvetettétek az igét. Nem voltak ők ateisták, nem voltak ők istentagadók, csak éppen nem vették komolyan az Úr igéjét. Nem akartak hallgatni szavára. Sőt, hagyjatok békén Izrael szentjével. Ne gyertek már, és ne beszéljetek már nekünk az Isten nevében. Majd mi gyakoroljuk a magunk kis vallásoskodását, a magunk kis bálványait majd tisztelgetjük, de az Izrael szentjével ne zavarjatok már bennünket. Hát minket zavar, hogyha az Izrael szentje nevében szóltok. Hiszen ez a nép, ahogy itt olvastuk, zsarolásban és csalásban bízott, erre támaszkodott, lovag erejében bízott. Nem baj, hogyha esetleg valóban jön ez az északi veszedelem, és az Úristen nem fogja a maroknyi Izrael határsorompóit védeni, hanem hagyja, hogy egy hódító, rabló nép tönkre tegye őket. Mert semmi más nem fog bekövetkezni, mint amit vetettek. Azt aratja majd Izrael. Nagyon szemléletes módon beszél az ige, amikor azt mondja, hogy a ti életmódotok, a ti vakságotok, hogy látni és hallani se akartok úgy, ahogy az Isten látja a dolgokat, csak úgy akarjátok látni és hallani és láttatni, ahogyan ez nektek tetszik, ez egy olyan dolog, mint amikor egy magas kőfal ott van, óriási repedés benne, és ott álltok a tövében, bármelyik pillanatban a nyakatokba omolhat. Vesztetekre. Mit tett az Úr? Szólt. Mit tett az Úr? Küldött. Mit tett az Úr? Utasított. Mit cselekedett az Úr? Újra küldött. Újra szólt. Eszünkbe juthat a Jézusi példázat, amikor elküldi az ő szolgáit, végül az egyszülött fiút is. Mit tett a nép? Becsukta a fülét, becsukta a szemét, és a maga kis álmait dédelgette. Ott egy hatalmas, leomlással fenyegető kőfal tövében. Akkor most mi az Úr célja? Már régen büntethetett volna. Már régen megbüntethette volna azt a népet, amely kerekperec kijelentette, hogy az Izrael szentjével hagyjatok békén. A Szent Isten nevében ne beszéljetek. Mondhattok vallásos szövegeket, de csak olyat, ami nekünk tetszik. Olyan szép altató nótát. Olyan szép általános szeretetről szóló semmit. Ilyet mondhattok. De a Szent Isten nevében ne beszéljetek. Az Isten már régen megbüntethette volna ezt a népet, azonban mi az Úr célja? Nem az, hogy büntessen. Már Mózes könyvében olvashatunk arról a második könyv 34. fejezetében, hogy az Úr késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Vagy a Zsoltárok könyvében, a 103. Zsoltárban énekel ugyan erről, szinte szó szerint ugyan így a Zsoltáros, hogy késedelmes a haragra és nagy kegyelmű az Úr. Vagy már a fogságba került Izrael, amikor bekövetkezik ez a veszedelem. A fogságba került Izrael számára Ezékiel próféta könyve 33. fejezetében arról szól, hogy az Úr nem gyönyörködik a bűnös halálában, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Mi az Úr célja? Az ember megtérése. Hogy az embert megmenthesse. Az Úr célja, hogy megkegyelmezhessen. És akkor most már mondjuk ki a mondatot teljes egészében. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen. Az Úr vár. Mi olyan szépen esztendőről esztendőre adventet ünnepelünk, készülődünk, hogy majd igazán karácsonyt ünnepelhessünk. Mi nagyon szépen megemlékezünk, hogy az Isten valamikor régen valamit tett, ígéreteit beteljesítette. Milyen aranyos ez a jászolbölcső. Mi várjuk újra meg újra. Egyik oldalról jó ez. Csak nehogy takaró legyen a mi számunkra. Várjuk. Hát gyere már, Uram. Hát mi várunk. Miközben nem veszük észre, hogy az Úr vár mireánk, hogy mi megváltozzunk. Az Úr célja az, hogy megkegyelmezhessen, ezért még vár az Úr. Az Úr célja az, hogy irgalmazhasson, ezért még hallgat az Úr. És nem hozza a jogos büntetést. Nem véletlen, hogy Péter apostol levelében, az első és a második levélben is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az első levél 3. fejezetében emlékezteti az olvasót, emlékeztet bennünket is, amint Noé napjaiban várt az Isten. De aztán eljött az ítélet. De várt az Isten. Adventben nehogy úgy elvárakozzuk magunkat, olyan jól elaltatjuk magunkat. Mi várjuk az Urat. És nem vesszük észre, hogy az Úr vár mireánk, a mi megváltozásunkra. Mert kell az Urat várnunk, de most már a visszajövetelét kell igazán várnunk. Ha csak emlékezés témája lesz, amit az Isten cselekedett, hogy igen, közel 2000 éve az Isten nagyszerű dolgokat cselekedett, és mi ezt újra átéljük az ünnep rendjében, nagyon szép, csak ugyanakkor el is aludhatunk közben. Az Úr még vár. Majd Péter második levelében szintén előjön ez, hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok. mert előálltak már az apostoli korban is. Hol van az Isten ígérete? Az atyák óta minden ugyanúgy van. Semmi nem történt. Nem vették észre, hogy szólt az Úr, hogy küldötteket küldött az Úr, hogy utasított az Úr, hogy föliratta az Úr, hogy megmaradjon az ő szava a későbbi nemzedéknek is, aztán megint szólt az Úr, nem vették észre. Csak arról beszéltek, hogy szerintük semmi nem változott, az Isten ígérete nem teljesedik be. Péter kénytelen figyelmeztetni már a korai kereszténység körében sokakat, hogy nehogy félreértsétek, az Isten hosszú tűrése nem azt jelenti, hogy az Isten ígéretei nem teljesülnek be, hanem azt jelenti, hogy még vár az Isten, mert nem ítélni szeretne, hanem megmenteni, megbocsátani szeretne. Tehát hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok. Az üdvösséges lehetőséget ismerjétek föl benne. Advent nagyszerű. De most mégis az előbb olvasott bibliai szakaszok egészen másik oldalról szólítanak meg minket. Az Úr vár. Mire áll? De még vár az Úr. Mi lehet ennek a mai üzenete? Négy nézőpontból próbálom összefoglalni. Mi lehet annak az üzenete, hogy az Úristen még ma is vár? Még nem jött vissza ítélni élőket és holtakat. Még vár. Vár egyéni életünkben, vár az egyházzal kapcsolatosan, és vár a világgal kapcsolatosan is. Mi lehet ennek mai üzenete? Először is a tanítás vonatkozásában fogalmazzuk meg. Igazán nem az a fontos, hogy mi várunk kedves emlékezésként adventben, hogy mint egy átéljük még egyszer a régi eseményeket, hanem az igazán fontos az, hogy az Úristen vár mire áll. A tanításhoz tartozik, hogy vegyük észre várakozásának a célját, hogy miért türelmes még az Isten, miért vár az Isten. A célját értsük meg. Ha észrevettük, ha megértettük, akkor ez megmozdít bennünket. Ha megértettük, hogy az Úristen mireánk vár, mert nekünk kellene már lépni, akkor talán lépünk is. De ha nem értjük, ha nagyon kedvesen, szépen mindent úgy átélünk csupán emlékezésként, hogy az Isten mennyire szerette a világot, akkor lehet, hogy kevésbé mozdít meg bennünket mindez. A mai ige tanítása az Isten célja a várakozásával, hogy megkegyelmezhessen, kegyelmet pedig annak adhat, aki bocsánatot kért, aki kegyelmet kért. Vagyis nem az Úristenre kell várni, hogy na akkor kegyelmezzél már, hanem ha nem éltem át igazán az Isten kegyelmét, akkor vegyem észre, hogy nekem kell most lépni, bocsánatot kérve kegyelmet kérni. Másodszor, még vár az Úr mindennek mai üzenete, az önvizsgálat vonatkozásában tehát rám és rád, mióta és miért vár az Úr. Mióta vár, hogy változzak? Miért vár az Úr? Miben kellene változnom? Harmadszor ez bátorítás kíván lenni, mert ennek a bibliai szakasznak is csodálatos bátorító üzenete, még van lehetőség megváltozni. Még vár az Úr. Vagyis ez azt jelenti, hogy még van alkalom arra, hogy komolyan vegyem az Isten engemet is megszólító szavát, megtérésre hívó szavát, a megszentelődésben előrelépést, egy lépést, hogy megtegyek. Bátorítás a mi számunkra, a mai élő nemzedék számára, és ez a hosszú tűrő isteni kegyelem. És negyedszer, de még vár az Úr, mi lehet ennek a mai üzenete a mi számunkra? Inspiráljon bennünket, hogy életem iránya forduljon végre egyértelműen az Isten felé. Ne csak higgyem az ő létét, ha bajba vagyok, nagyot kiáltsak hozzá, hogy jaj Istenem, hanem egyértelműen döntsem el, hogy őt követem. Az, hogy még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, ennek mai üzenete, inspiráló üzenete, hogy ha eldöntöttem, hogy Krisztus követője vagyok, akkor is van még olyan rész terület, amit nem adtam igazán az Isten kezébe. Amiket megtartottam magamnak. Ebben meg ebben a dologban az Isten nem illetékes. Ezt én intézem. Ne talán bálványok fennhatósága alatt hagytam meg életemben. Arra inspirál, arra mozdít bennünket az Isten igéje, hogy életem minden rész területe is az Úrnak szentelt legyen, mert két Úrnak szolgálni nem lehet. Készülődünk, és jól tesszük. Legyen hasznunkra mindez. Várakozunk, adventben vagyunk az egyházi év rendje szerint. Nagyszerű lehetőség. De igazán azt vegyük észre, hogy az Úr vár mire jár. Mert ő már a maga részéről mindent megtett azért, hogy megkegyelmezhessen. És ha mi csak kedvesen, szépen emlékezünk arra, hogy mennyi mindent megtett, akkor nem sok hasznunk lesz belőle. De ha megértjük, hogy mindennek az a célja, hogy az én életem, a te életed megváltozzon, hogy a részterületek vonatkozásában is mindent az Isten kezébe tegyek, és az ő szolgálatába állítsak, akkor van értelme adventben élni és járni. De még vár az Úr, hangzott annak idején, a makacs, kemény Izrael felé. Azért várok, nem veszitek észre, mert megbocsátani szeretnék. Mikor kérsz bocsánatot? Ma is életünkben és az egyház életében az Isten azért vár, mert van, aminek változni kell. A 304. dicséretünk, 304. dicséretünk, 8. és 9. versét énekeljük először közös feleletként. Bennem az Úr temploma általad készüljön. Istenünk, mi tele vagyunk vágyakkal, elképzelésekkel. Mindezek megvalósulásáért oly sokat fáradozunk. Köszönjük, hogy adventben magad felé fordítasz bennünket, hogy szabadításodra figyeljünk. Szent és igaz Isten, te már mindent megtettél, ami megváltásunkért. Még az egyszülött fiút is elküldted érettünk. Sokszor megszólítottál, sokszor hívtál egyen-egyenként minket is. És várod a mi válaszunkat. Várod megszólító szavadra a mi feleletünket. Bocsásd meg, hogy létedben ugyan hittünk, de nem fordultunk teljes szívvel feléd. Bocsásd meg, hogy életünk egyes területeit megtartottuk magunknak, és ezért még mindig kegyelmesen vársz reánk, hogy egész életünket a te kezedbe tegyük. Segíts, Urunk, teljes szívvel, cselekvő hittel hozzád térni, hogy ne legyen gyümölcstelen ünnepi készülődésünk és ünnepszentelésünk. Segíts, hogy megértsük hosszú tűrésed célját. Könyörgünk, hogy megszentelt életünk másokat is hozzád segíthessen. Könyörgünk, hogy gyógyító hatalmadat mutasd meg betegeink életében is. Könyörgünk népünk szellemi, lelki megújulásáért, megtéréséért. Könyörgünk az egyházak evangéliumi szolgálatáért, hogy a te ránk váró, üdvösségünket munkáló és türelmes szeretettel váró kegyelmed jó hírének legyünk eszközei ebben a világban. Jézus Krisztusért hallgasd meg könyörgésünket. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek által. Amen.